Egyértelműen meglepetésként értékelhető ezen nemzők szempontjából az, hogy tovább folytatódott az infláció erősödése. Ugye előzetesen arra lehetett számítani, hogy a tavaszi átmeneti megugrás után nyártól már egy kis enyhülés jön az áremelkedésben, és ez nem következett be. Új 8,5 éves csúcsra emelkedett az inflációs ráta, ez a bizonyos 5,3%. A következő időszak fontos kérdése az lesz, hogy ez folytatódik ez a tendencia, illetve ősszel visszatérhet-e hasonlóan magas tartományban az infláció. Első ránézésre az látszik az adatból, hogy annak köszönhető a meglepetés, hogy a májusi adatban még csak minimálisan szerepeltek a gazdaság újranyitásával kapcsolatos inflációs erősödések. Ez most a júniusi adatban már egyértelműen megjelent. Több termékcsoport vagy termék esetében is látható az, hogy már az újranyitás hatása érvényesült, ilyen például az ingyenes parkolás eltörlése után a parkolási költségek megugrása, de ide sorolható a belföldi turizmus jelentős áremelkedés, ami szintén annak köszönhető, hogy a turisták megjelenésével megpróbáltak árat emelni a szolgáltatók, illetve ide sorolható például az éttermi szolgáltatások átlagosnál nagyobb 6% körüli áremelkedése, ami szintén az újranyításhoz kapcsolódik. Tehát a kérdés az, hogy ezek a tényezők, amik az újranyításhoz kapcsolódnak, ezek mennyire lesznek tartósak, és mennyire lesznek majd erősek a következő hónapokban.
Az élelmiszerárak milyen mértékben emelkedtek átlagosan, és vannak-e olyan kiugró tételek az élelmiszereken belül, amelyek jóval az átlag felett emelkedtek?
Ugye az élelmiszerárak esetében már azt figyeltük meg hónapok óta, hogy az átlagnál kisebb mértékű összességében az áremelkedés, most egy év alatt 3,2%-os volt ez az áremelkedés, de kiugró értékek vagy kiugró adatok mindig vannak. Étolaj esetében látszik az, hogy több mint 25%-kal emelkedett egy év alatt termékára, de a margarin esetében vagy a tojás esetében is 8% körüli átlagon felüli áremelkedés látszik. Emellett továbbra is az éves indexben a járműüzemanyagok ára, illetve a dohánytermékek ára az, ami jelentős kiugrást mutat. Ugye az üzemanyagok esetében a tavaly tavaszi alacsony bázis továbbra is az, ami meghatározó, míg a dohánytermékek esetében április elején volt egy jövedéki adóemelés, és azóta tapasztalható az, hogy az éves index jelentősen emelkedik. Ez egészen jövő tavaszig így lesz, amikor majd kikerül a bázisból ez az adóemelés.
Miként befolyásolhatja ez a júniusi magas inflációs adata jegybank politikáját a következő hónapokban?
Ugye az egyértelműen látszik, hogy a Magyar Nemzeti Bank próbálja megfékezni az infláció emelkedését, hiszen most már azért jelentősen kilépett a jegybanki tolerancia sávból az inflációs ráta. Ugye az MNB monetáris tanácsa 3 ± 1%-os inflációs sávot határozott meg célként, azért ennél a 4%-os felső küszöbnél már lényegesen magasabb az infláció. Ez kiválthat a vártnál akár nagyobb kamatemelést is a monetáris tanács részéről, de egyértelmű jelzéseket láttunk az elmúlt napokban is azzal kapcsolatban, hogy folytatódik a június végén kezdett kamatemelési ciklus, tehát nem az a kérdés, hogy emelek kamatot a jegybank a következő ülésén, hanem az, hogy milyen mértékben és hogy a mértéket befolyásolja esetleg a júniusi inflációs adat. Elképzelhető, hogy egy havi adatra azért az MNB nem fog rögtön úgymond ugrani, és nem fog emiatt nagyobbat emelni, mint amekkorát eredetileg szeretett volna, vagy eredetileg tervezett, de középtávon azért ez lényeges lehet, és ugye a szakértők most azt mondják, hogy ősszel azért visszatérhet még az 5% közeli, vagy 5% feletti infláció is, tehát a középtávú, vagy rövidtávú várakozások most úgy néznek ki, hogy a nyári hónapokban valószínűleg egy picit enyhül az áremelkedési ütem részben a bázis hatások miatt, és aztán az ősszel ismét felpöröghet majd a gazdaság újranyitásával, illetve azzal, hogy az egész világon azt látjuk, hogy egy erősödő inflációs környezet van.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Májusban több mint 39%-kal nőtt az ipari termelés az előző év azonos időszakához képest a KSH adatai szerint. Havi összehasonlításban pedig az áprilisi 3,2%-os esést májusban 3,4%-os, vagyis intenzív növekedés követte, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Weinhardt Attilával beszélgettem.
Nagyon szép, hatalmas növekedés mutat természetesen ez a 39%-os szám, de ebben összességében nincs meglepetés, hiszen azt tudtuk eddig is, hogy a tavaly május az ugye egy nagyon gyenge hónap volt az ipari termelés szempontjából. Akkoriban a koronavírus járvány első hullámában a lezárások, a gyárbezárások, a termelésnek a korlátozása az egy nagyon alacsony szintre vitte le az ipari kibocsátást, és ebből az alacsony bázisból úgymond könnyű nőni, és ez tükröződik vissza ebben a 39% feletti növekedési adatban. Sokkal inkább érdemes a rövid távú, tehát a hó per hó alapú folyamatokra koncentrálni, mert azok jobban megragadják azt a folyamatot, hogy a magyar gazdaság kilábalása most az idei harmadik hullám után hogyan alakul, és ebben azért összességében vannak biztató jelek. Ugye, ha a hó per hó alapú és szezonálisan kiigazított adatot nézzük, akkor azt látjuk, hogy áprilisról májusra 3,4%-os ugrás következett be, bár hozzá kell tenni, hogy áprilisban pedig pont egy 3,2%-os esés történt, tehát nagyjából ezt korrigálta most az ipar a májusi adattal. Hogyha a termelés szintjét nézzük, akkor pedig azt mondhatjuk el, hogy nagyjából a 2 évvel ezelőtti ipari termelési kibocsátási szinten járunk jelenleg, tehát gyakorlatilag a koronavírus járvány első, második és harmadik hullámának termelés visszafogó hatását az lényegében ledolgozta a magyar ipar, és ha hosszabb távú tendenciát nézünk, akkor nagyjából közelít ahhoz a trendhez, ahhoz az emelkedő trendhez, amely trendben a magyar ipar az előző 5 év során haladt. Ez mindenképpen biztató, de látszik, hogy ugye a kilábolás folyamata az ugye ezért egy kicsit elhúzódóbb, göröngyösebb út.
Szerda reggel a német ipari adat is megérkezett. Ez az adat mit mutat? A német ipar hogyan teljesített májusban?
A német adat váratlanul gyengére sikeredett, ott a növekedés helyett újra egy mínuszos hónapot közölt a német statisztikai hivatal. Áprilisban is 0,3%-os hó per hó alapú csökkenést mértek Németországban, és most a májusi adatban is ugyanez történt. Ez azért meglepte az elemzői kart, és összességében arra lehet gyanakodni, hogy a globális szállítási láncokbeli akadozás, illetve az elektronikai termékeknél mutatkozó hiány, például a chip hiány, az ezért kellemetlenül érinti a német ipart, ugye ami erősen exportorientált, és ugye az elektronikai chipekre szintén egy erősen rászorult termelés szerkezettel rendelkezik, gondolok itt az autószektorra. Tehát összességében látszik, hogy ezek az elhúzódó folyamatok visszafogják a német ipari termelést attól, hogy a korlátozások enyhítésével egy gyors emelkedés következzen be. Ez mindenképpen egy figyelmeztető jel a magyar ipari kilátások szempontjából is, hiszen a német adatban azt is látjuk, hogy a feldolgozóipari ágazat gyengélkedett, és az építőipari szektor ott viszont egy szép növekedést tudott mutatni. Tehát összességében inkább a feldolgozóipar oldaláról lehet gyengélkedés, és ez azért átszűrődhet akár a magyar adatba is majd a következő hónapok során.
Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották. Csak egy kis elmozdulást hozott a május itthon a turizmusban, a visszaesés továbbra is jelentős 2019 hasonló még a pandémia előtti időszakához képest. A részletekről Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét kérdeztem.
A 2019-es adatokhoz viszonyítva azt mondhatjuk, hogy 2019 májusához képest egy 75%-os visszaesést látunk a turizmusban. A belföldi vendégeknek a száma az 56%-kal maradt el, a 2019 májusihoz képest a külföldi vendégeké pedig több mint 90%-os csökkenést mutatott. Ez azt jelenti azért alapvetően, hogy ugye a belföldi vendégeknek a mozgása indította be a magyar turizmust. Ugye ebben az időszakban még a külföldi beutazása az gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz volt Magyarországra. Így nem csoda, hogy elvált egymástól a két szám, a belföldi vendégek esetében láttunk ugye kedvezőbb trendet. A vendégszám az 211 000 fő volt május. májusban, az eltöltött vendégészakáké pedig meghaladta az 520 ezret belföldiek esetében. A külföldieknél ugye sokkal kedvezőtlenebb számokat látunk, 39 ezeren érkeztek a magyarországi szálláshelyekre, és 125 ezer vendégészakát töltöttek el. Ezek a számok azért alapvetően még nagyon messze elmaradnak a járvány előtti időszakban mért számokhoz képest, de azt mondhatjuk, hogy a kilábalás azért abszolút megkezdődött azzal összefüggésben, hogy a korlátozó intézkedéseket elkezdték feloldani ebben az időszakban.
Van-e az országnak olyan turisztikai régiója, ahol már esetleg nagyobb mértékű növekedés volt megfigyelhető köszönhetően a belföldi turizmus élénkülésének?
Igen, láthatunk bizonyos régiókat, ahol már egy élénkülő, felfutó szakaszban járunk, azonban még nem mondhatnánk azt, hogy vannak kiemelkedő területek, ahol a turizmus igencsak jól teljesült. Éppen ezek a rossz bázis hatások miatt, tehát amiatt, hogy a tavalyi évet nagyon nagy hullámvölgyek jellemezték, és gyakorlatilag, hogyha ugye valahol tavaly nagyon-nagyon kevesen voltak, vagy szinte senki, ahhoz képest nem nehéz ugye hatalmas növekedéseket elkönyvelni. Úgyhogy alapvetően az mondható el, hogy az ország egész területén elkezdett megélénkülni a turizmus, és hát alapvetően elsősorban a kedvelt nyaralóvárosok most is profitálnak a turizmusnak az élénküléséből. Az idei szezon is alapvetően a vízpartok mellett képzelik el a magyarországi turisták, akik ugye belföldi szálláshelyek meglátogatásában gondolkodnak az idei évben, és egyébként valószínűsíthető, hogy a következő hónapoknak az adata az még annál is jobb lesz, mint amit korábban várni lehetett, hiszen a védettségi igazolványoknak a használatát, illetve az ahhoz való kötődést a turizmussal kapcsolatban azt eltörölték. Hát gyakorlatilag most már azok is mehetnek és igénybe vehetik a szálláshelyeknek a szolgáltatásait, akiket nem oltottak be, nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, és ez még inkább egy megélénkülő, még erősebb turisztikai szezont hozhat.
Hornyák Józsefet, a Portfólió elemzőjét hallották. Javította idei GDP előrejelzését a Kopintár ki. Jelentésük kulcskérdésnek nevezi a fogyasztói árindex alakulását, amelyet álláspontjuk szerint csak részben tud befolyásolni a Magyar Nemzeti Bank az alapkamat emelésével. Palóc Évával, a Kopintár ki vezérigazgatójával beszélgettem.
Az új előrejelzés szerint 5-5,5% lehet a GDP növekedése 2012-ben. Ez tulajdonképpen nem egy nagyon jelentős emelkedés, összehasonlítva, hogy általában a piaci trenddel és a többi előrejelző sokkal jelentősebb emeléséhez képest. Csak 0,5 százalékpontot emeltünk az előző prognózishoz képest, és ez az 5-5,5%-os idei GDP növekedés tulajdonképpen még egy, hogy úgy mondjam, konzervatív előrejelzésnek számít, mivel a konszenzus az 6%-ra emelkedett, érdekes módon az elmúlt hónapban, tehát májusra, júniusra, tehát ez 25 előrejelzőnek az összesített eredménye.
Mi hajthatja a gazdaságot 2021-ben a Kopintár ki szerint, és mi az oka annak, hogy a többi elemzőhöz képest azért konzervatívabb volt ez a fölfelé módosítás? Hát ugye a Takarékbank az 7% körüli gazdasági bővülést
is. Igen, a GKI is, igen. Hát ugye egyrészt, ami pozitív, és ami az emelést indokolja, az az, hogy látszik szinte minden termelési és felhasználási összetevőnél, hogy egy felfelé mutató trend alakult ki. Tehát az ipari termelés emelkedik, az építőipar is kezd magához térni, a szolgáltatások egyike másik, a különösen most, hogy ugye véget értek a korlátozások, most már a személyes találkozáson alapuló szolgáltatások is kezdenek éledezni, ugyanúgy a háztartások fogyasztása, illetve a beruházások, bár ott még nagyon-nagyon gyenge ez a felfelé mutató trend, de nagyon erőteljes a nettó exportnál, tehát a export, a magyar vállalatok kivitele rendkívül gyors ütemben nő, és ez szinte töretlen. Ami viszont ezt a óvatosságot indokolja, hogy az összes eddig felsorolt tendenciában, amely kétségtelenül látszik. Rengeteg bizonytalanság van, törés egyik hónapról a másikra, hol növekedés, hol hirtelen visszaesés tapasztalható. Tehát még nem állt helyre a gazdaságnak az a szerkezete, az a hálója, amely a válság, illetve a pandémia előtt jellemző volt. És hát ugye minden területen nagyon sok veszély leselkedik. Ugye az iparnál, ugye nagyon erősen a gépkocsi gyártás koncentráltságú az ipar, a csiphiány és számos egyéb alkatrészhiány folyamatosan nem csak a magyar, hanem a nemzetközi rendeket is befolyásolja. Ugyanúgy a logisztikai szállítási láncok akadozása korlátozza az ellátást, az alkatrészellátást. Az építőiparban a munkaerőhiány, illetve hát ez a borzasztó építőanyag ár emelkedés, amely a világban is tapasztalható, és Magyarországon még inkább a piaci sajátosságok következtében. Ugyanúgy a magánfogyasztásnál ugye nem lehet tudni, hogyha a hitelmoratórium véget ér, az hogyan fogja érinteni a háztartások anyagi helyzetét, de egyáltalán hogyan fog visszatérni a háztartásoknak ez a fogyasztási hajlandóság, a képessége, vagy felmarad-e inkább a megtakarítási attitűd. Tehát ezért még nagyon sok bizonytalanság van, és ezeket vettük figyelembe, amikor viszonylag visszafogott előrejelzést készítettünk.
Mekkora inflációval számol a Kopintárki, és milyen jegybanki beavatkozásokkal a következő hónapokban, hiszen ugye a júniusi inflációs adat már megérkezett 5,3%, ami bőven fölötte van a jegybank által meghatározott tolerálható inflációs sávnak.
Igen, hát ugye ez a talán a legnagyobb problémája a magyar gazdaságnak jelenleg. Az EU-ban a második legmagasabb inflációs sávtát mérik Magyarországon, és a világméretekben is, az OECD-ben is, tehát nem csak európai országokat tartalmazó adatsorokban is Magyarország kiemelkedően magas fogyasztói árindexel rendelkezik, amit nem csak külső tényezők határoznak meg, ugye ez lenne a könnyebb eset, mert azt gondolnánk, hogy ha ezek megszűnnek, akkor az infláció visszaáll egy alacsonyabb szintre, mint például a nemzetközi olajárak, hanem belföldi keresleti tényezők, azért emelkedik a kereslet, ráadásul a piaci torzulások, tehát nem érvényesül minden esetben a verseny a piacon, emiatt monopól árhelyzetek alakulhatnak ki. Ez nagyon veszélyes, mert Magyarországon az infláció az elmúlt évtizedekben megtanultuk ragadós. Nagyon könnyen felugrik, és utána nagyon-nagyon nehéz visszahozni lefelé. Más országokban is sokkal egyszerűbb, például egy áfa emelés vagy adóemelés, az más országokban egy egyszeri árszint emelkedést okoz, Magyarországon viszont egy tartós inflációs tendenciához vezethet. Tehát ezt mindenképpen meg kell akadályozni, mert ez már az a szint, amely már káros a gazdaságra. Tehát egy 2-3%-os infláció akár még lehet kedvezőbb is, 5% az már kedvező. Egyébként az éves átlagban 4,2%-ot vártunk eddig, de nem kizárva, hogy akár 4,5% is lehet az infláció.
Mi az oka annak, hogy nálunk ilyen tartós árszint emelkedést okozhat az, hogyha egy-egy termék ára megnövekszik, ugye itt a jövedéki adó emelések miatt, ugye például a dohánytermékeknél volt megfigyelhető idén nagyobb mértékű áremelkedés, de az üzemanyagárak is nagyon sokáig ugye húzták fölfelé az inflációt. Mi az oka annak, hogy a magyar gazdaság erre így reagál?
Mondjuk a jövedéki adó emelés az nem okoz közvetlenül ilyen inflációs tendenciát, mert az egy szabályozott ár, de közvetve lehet olyan hatása, hogy az üzemanyagot használó ágazatok nagyobb áremelést hajtanak végre. Erről csak találgatni lehet, miért ragadósabb Magyarországon az infláció, mint máshogy. Ez valószínűleg piaci szerkezeti adottságokra vezethető vissza. Nem elég jól működnek a verseny elemei Magyarországon. Oligopol helyzet van, ahol néhány nagy szereplő nagyon erősen tudja meghatározni, ez például az élelmiszeriparban, az élelmiszerkereskedelemben elég jelentősen tudja meghatározni az árakat.
Milyen jegybanki beavatkozók jöhetnek idén? Ugye ez nyilvánvaló, hogy egy kamatemelési ciklus várható, ezt a jegybank be is jelentette.
Nem látszanak az infláció csökkenésének a jelei. Ami megítélésünk szerint itt legalább fél-egy évig, de talán inkább egy évig tartó kamatemelésre fog sor kerülni. Most az első időszakokban feltehetőleg ezzel a közepes, ez a 30 bázispont ez a közepes mértéknek mondható, mert tulajdonképpen elég jelentős, de sokan még ezt is túl kevésnek tartják. Tehát ez a 30% körüli emelés fog tartani, talán egy bizonyos idő után ez kisebb mértékűre fog csökkenni.
Palóc Évát, a Kopintárki vezérigazgatóját hallották. Hétvégén megkezdődik a görög dinnye szüret az ország déli térségeiben, és néhány nap múlva elérhető lesz a magyar dinnye a boltokban és a piacokon, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti és beszállítói osztályának vezetője. Mártonfi Bélát elsőként arról kérdeztem, hogy milyen lesz idén a hazai dinnye minősége.
kitűnő, az elmúlt évek egyik legjobb minősége lesz az idei, és erre az a biztosíték, hogy a dinnyének a termesztéséhez jó idő, meleg idő szükséges, meleg éjszakák szükségesek, az utóbbi napokban ez megtörtént, egészséges az állomány, jók a kötések, és úgy nézem, hogy továbbra is meleg idő lesz a fogyasztás idején, tehát jól cukrosodik. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt két év nehéz időjárása után végre egy jó időjárásra, egy jó szezonra számítanak a dinnyetermelők.
Magyarországon hány ezer hektáron termesztenek görög dinnyét?
3500 hektáron termelünk jelenleg görög dinnyét. Úgy néz ki, hogy ebből a legnagyobb terület az Békés és Szabolcs. Aztán van a Baranyai, a Tolnai és a Jászsági, körülbelül nagyságrendileg azonosak. És ezen a területen pillanatnyilag a kötések és minden egyébet figyelembe véve olyan 150-160 ezer tonnára számítunk, ami tulajdonképpen a hazai fogyasztást, ami körülbelül 70% és az exportot is ki tudja elégíteni.
A magyarok dinnyéből, görög dinnyéből évente körülbelül hány kilogrammot fogyasztanak?
Érdekes, hogy a dinnyénél ugye az szükséges, hogy a fogyasztási időszakban jó idő legyen, mert hideg időben a kutya se veszi a görög dinnyét, illetve a dinnyeféléket. Körülbelül 12 kilót fogyasztunk, de abban az időszakban, amikor nagy meleg van, és mindenki fogyasztja a dinnyét, itt nagy ingadozás lehet, 1-2 kilóval több is lehet, sőt, egy hidegebb időjárás esetén esetleg alá is mehet, átlagosan 12 kilót fogyasztunk fejenként.
Egyébként nőtt az utóbbi időben a dinnye termőterülete?
Nem, csökkenőben van. Meg kell mondjam, hogy elős konkurenciáink voltak a külföldön, változott az egész termelési struktúránk. Még korábban, jó pár évvel, 10-12 évvel ezelőtt nagyobb részét a termésnek külföldre szállítottuk. Ez a trend megfordult, ebben van jó is, ugye, hogy a magyar fogyasztók a hazai zöldséggyümölcsöt nagyobb mértékben fogyasztják, de van nehézség is benne, ez pedig az, hogy megjelentek a konkurensek, főleg az olaszok, spanyolok, ami hagyományos német, cseh, lengyel, szlovák piacainkon is szállítanak, úgyhogy ma úgy néz ki az egész fogyasztásunk, hogy a 70%-ot itthon fogyasztjuk el, és kb. 30%-át visszük külföldre, és az elmúlt két év nehéz szezonjai nem segítették az export növekedést, de idén abban reménykedünk, hogy miután jó szezonnak nézünk előbe, vissza tudunk venni ebből az exportpiacból is elég sokat majd.
A sárgadénye termőterülete mekkora?
Érdekes, hogy a sárgadénye évek óta igény volt arra, hogy növekedjen Magyarországon, és mindig olyan stagnálást tapasztalhattunk, de az utóbbi két évben határozott növekedés indult el ezen a területen. Pillanatilag 480 hektáron termeljük, ez mindig a görögdénye mellett még termesztett termék volt, de most már van néhány olyan speciális termelőnk, aki kifejezetten a sárga dinnye termesztésre álltak rá, és ezt folyamatosan végzik, tehát fólia alatt, fólia alagút, szabadföldön, és ennek következtében itt egy határozott növekedést regisztrálhatunk. Ez annál is örvendetesebb, mert egyrészt nagyon jó a hazai sárga dinnye, kitűnő, a mi fogyasztási kultúránk egyre inkább igényli, és még egy nagyon fontos, hogy talán évek múlva eljutunk oda, hogy ebből komoly exporttermékünk is legyen, tehát itt egy határozott növekedést tapasztalunk, ez örömteli.
Mártonfi Bélát, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kertészeti és Beszállítói Osztályának vezetőjét hallották.